Mikrofonnál Márton Evelin, köszöntöm Önöket! A következő 50 percben újra az Espresszót hallják. Az Espresszót 2007-ben indítottuk Bogdán Tiborral közösen, olyan rovatokra emlékezhetnek belőle, mint például a Spanyol viasz, amelyben a magyar feltalálókat mutattuk be, vagy a Szombati randevú, melyben közéleti személyiségek, politikusok, művészek, sportolók, írók meséltek különféle hobbiukról, és közben kedvenc zeneszámaikról, zenészeikről is beszéltek, vagy a Rádió Kabaré. 2007 óta számos változáson ment át az Espresszó, majd átvette a helyét a Székely Ervin és Benedek Csilla által szerkesztett Szabad Szombat. Most pedig úgy tűnik, a mutató újra az Espresszóra fordult. Ám Szabad Szombat vagy Espresszó legyen is a műsor címe, a cél egy, a hallgatók szombat délutánjának szebbé, tartalmasabbá tétele. Az idei első Espresszó szomorú eseményhez kapcsolódik, ennek ellenére remélhetőleg mégis felüdítő lesz. December közepén hirtelen távozott családjából, a színpadról, hangszere mellől Benkó Sándor, a Benkó Dixieland Band alapítója, vezetője. 2008-ban Bukarestben az Odeon színházban koncertezett az együttes, Benkó Sándorral akkor egy hosszabb interjút készítettem, ebből hallhatnak a mai Espresszóban egy részletet.
Says Seaborn, lovers say that in France, when they thrill to romance, it means that it's so good. Says Seaborn, so I say it to you, like the French people do, because it's all so good. Every word, every sigh, every kiss, dear, leads to only one sound, and it's this, dear. It's so good, nothing else can replace, just your slyest embrace. And if you only would be my own for the rest of my days, I will whisper this phrase, my darling, says Seaborn. Every kiss, dear, leads to only one sound, and it's this, dear. It's so good, nothing else can replace, just your slyest embrace. And if you only would be my own for the rest of my days, I will whisper this phrase, my darling, says Seaborn.
Benkó Sándor a világ egyik legjobb Dixieland zenekarának alapítója. Együttese az 1980-as évek végére a világ élvonalába került. A zenekar vezető 1984-ben Liszt Ferenc díjat, 2006-ban Kossuth díjat kapott. 1997-ben a zenekar minden tagja átvehette a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjét. 2004-ben Prima Primissima díjat, Pro Urbe Miskolc elismerést, 2005-ben pedig Pro Urbe Budapest díjat kaptak. Benkó Sándor tavaly március 15-én vehette át a Magyar Érdemrend középkeresztjét. A Benkó Dixieland Bandnek több mint 1800 professzionális felvétele van. köztük legalább 500 örökzöld dallam. Akkora a repertoárjuk, hogy 25 órán át játszhatnának ismétlés nélkül folyamatosan. Túl vannak a 10.750. koncertjükön, és 72 világsztárral dolgoztak együtt. A továbbiakban a Benkó Sándorral 2008-ban bukaresti koncertjük előtt készített interjúnk egy részét hallják.
Hogyan határozná meg magát a Benkó Dixieland, tehát milyen együttesnek nevezi önmagát?
A Benkó Dixieland Band 1957-ben alakult, tehát most ünnepelt 50 éves fennállásának történetét, és az 50 év gyakorlatilag arról szólt, hogy New Orleans tradicionális hagyományait megőrizni, a mai kornak megfelelően továbbfejleszteni, és valamiféleképpen a közönség körében azt a népszerűségét igyekezni megtartani, amit körülbelül 100 éven keresztül sikerült neki megőrizni. Én úgy érzem, a Benkó Dixieland ezeknek a feladatoknak valójában megfelelt. Kialakítottunk egy olyan stílust, ami őrzi hagyományos elemeket, de mainak nevezhető. Gyakorlatilag 25 órás koncertprogramot alakítottunk ki, amelyik hát jószerével egy olyan legalább 10 koncerten tudunk úgy játszani, hogy nem ismétlünk számot. Ezzel biztosítjuk a koncertjeink változatosságát. Valamint technikailag olyan újdonságokat építünk be hagyományos New Orleans-i zenébe, ami a szervezettségét mutatja ennek a muzsikának, tehát vempeket, kódákat, előjátékokat, utájátékokat meghangszerelünk. Valamiféleképpen a kocsmák kötetlen jam session hangulatát a Benkó Dixieland felemelte a zenakadémiák, kongresszusi központok klasszikus színpadjainak színvonalára. Valószínű ennek köszönhető az, hogy millió elismerést kaptunk, legbüszkébbek a magyar elismerésre vagyunk, jó magam a Kossuth-díjra, többiek a közt Köztársaság érdemrend tiszti keresztjére, de az sem mellékes, hogy eddig két amerikai elnök ismerte el tevékenységünket, és köszönte meg az amerikai nép nevében, hogy azt a célt, amit kitűztünk, azt megvalósítottuk, és a New Orleans-i muzsika utazó nagykövetének minősítettek bennünket.
Említette ugye, hogy 1957-ben alakult meg az együttes. Arra kérném, hogyha egy kicsit tudnál vázolni, hogy milyen volt ez az 1957-es Budapest, milyen volt az a színpad, amire önök felléptek ezzel az együttessel, milyen volt a környezet, a hangulat, hogyan kezdődött ez a legenda tulajdonképpen, mert a Benko Dixieland az már szinte annak számít.
Én azt hiszem, elég jellegzetes kort éltünk, hiszen a világ zenei ízlése pillanat alatt erősen megváltozott az 55-56-os években. Megjelent Buddy Holly, Elvis Presley és a többiek, erősen hódított a rock'n'roll, ami az addig hagyományos swing muzsikát megváltoztatta. 1956 nyarán például már rock'n'roll szólt a balatoni mólókon. És mi annak idején, ugye 16-17 éves gyerekek, hát rögtön ráharaptunk erre a fajta zenére. Jött az 56-os forradalom, ugye ősszel, és ezt az egész hangulatot nagyon erősen befolyásolta egyfajta nemzeti összeomlás érzés, hiszen a forradalom elbukott, valamiféleképpen nehezen lehetett hangulatilag újjáéletni itt Budapesten. És ezt a kettősséget érezve 57. februárban összeálltunk fiatal gyerekek, akik klasszikus zenét tanultunk, hogy valamiféleképpen ezt a rock'n'roll hangulatot megőrizve, átvéve, gitárokkal, szaxofonnal, egyebekkel elkezdjünk valamiféle ilyen muzsikát csinálni. Közben én kaptam egy lemezt, egy Ambassador Szecs című lemezt, ami azóta is a kedvencem és Armstrong egyik legjobb felvétele, amiben én viszont beleszerettem. Tehát kialakult egy olyan fiatal társaság 57. februárban, aki szerette a rock'n'roll, szerette a könnyűzenének azt a változatát, én jó magam, a vezető pedig imádtam a Dixieland zenét. És ezért történt az, hogy azon a Budapesten, ahol még nagyon-nagyon érezni lehetett az 56-os forradalom bukását, ahol nagyon sok negatív jelenség volt még a családokon belül, hangulatilag ez a kis zenész csoport elkezdett vidám muzsikákat játszani, elsősorban természetesen az iskoláinkba, ahova jártunk, tehát a József Attila gimnázium Pesten, Vláth Otto technikum, később ugye egyetemre kerültünk az egyetemeken, és kialakult egy olyan zenei bölcső, ami később megalapozta azt, hogy Magyarországon egy amatőr zenei mozgalom elindult. Számtalan zenész kollega tanulta a Benko Dixielandben a szakmát, megalakították a Siriust, megalakították az Omegát, megalakítottak millió zenekart, azok a zenészek, akik nálunk 57-58-ban tanulták a könnyű zenét. Ez a Budapest aztán hamarosan átalakult olyanná, ahol a fiatalság mégis élni akarta az életét, szórakozni akart, és ebben a folyamatban Benko Dixieland indította el gyakorlatilag a karrierjét.
Benkó Sándort, a Benkó Dixieland Band alapítóját, vezetőjét és Márton Evelint hallják.
Nagyon sikeresek voltak, hogy jól tudom, már az első lemezük is aranylemez lett. Ez így van, ugye?
Hát azért figyelembe kell venni, hogy nagyon nagy tömegek, főleg az idősebbek, azért még nagy hívei voltak a hagyományos muzsikának, a swing zenének, a big band zenének. Imádták az amerikai jazznek a Benny Goodman, Count Basie, Ellington féle nagy volumenű, nagy big band zenéjét, és imádták a Dukes of Dixielandet, Louis Armstrongot, sőt, nagyon sok európai együttes, hiszen nem szabad elfelejteni, hogy ennek a zenének, és főleg a Dixielandnek a világháború után Londonban lett a központja, millió kiváló zenekar alakult, Chris Barber, Kenny Ball, Ackerbrick, Ken Colley, Max Colley, sorolhatnám a neveket sorba, a Dixieland rajongók ezeket ma is nagyon imádják. Megalakult a holland Dutchwing College Band, Németországban a Barrelhaus Jazz Band, és nagyon lassan alakulgattak keleten is Dixieland zenekarok, de hát egy kb. 10 éves késéssel. És ebben a csodálatos hangulatban valójában azt kell mondani, hogy a Benkó Dixieland megtalálta a helyét, megtalálta a közönség azt a zenekarát, akit még szerethet ezzel a zenével, és így a Benkó Dixieland a közönség kedvence lett hamarosan.
Most felsorolt néhány nagyon ütős nevet, őket már úgy értem, Armstrongot emlégette, mint önnek a személyes példaképét, hogyha nevezhetem így. Vannak ezen kívül mások is, vagy valakik, akiket önök modellnek tekintettek?
El kell mondani, a Benkó Dixielandnek az 50 éve alatt nagyon sok nagy szerencséje volt. Első szerencsémnek nevezném azt, hogy a hazai közönség nagyon megkedvelt bennünket, és tízezres közönség előtt tudtunk idehaza Magyarországon játszani. Nagy szerencsének nevezhetném azt, hogy amikor kimozdultunk először keletre, Varsói Jazz Fesztivál, Prágai Fesztivál, Dresdai Dixi Fesztivál, mindig nagy sikereket arattunk, többnyire nyertünk, elindultunk nyugatra, Montreux Jazz Fesztivál, San Sebastián, megnyertük ezeket a versenyeket, tehát nagy szerencsénk volt, hogy olyan periódusban indítottuk a karrierünket, amikor lehetett fesztiválokat megnyerni, voltak még versenyek, és a közönség még nagyon szerette ezt a muzsikát. És ebbe a vonalba beilleszkedve nagy szerencsért bennünket, hogy 75 kiemelkedő amerikai világsztárral tudtunk együtt dolgozni. Dizzy Gillespie, Freddie Hubbard, Albert Nicholas, Vybill Davidson, Count Basie-től Elgrey Badditt, John Newman, nem sorolom, mert talán a közönség a neveket nem ismeri, de gondoljunk arra, hogy az amerikai jazz legnagyobb csillagaitól tanulhattuk a szakmát, velük együtt San Diego-tól kezdve indonéz jazz fesztiválokig együtt koncerteztünk, együtt készítettünk lemezeket és tévésókat, tehát a Benkó Dixielandnek óriási szerencséje volt, hogy pont azoktól tanulhatta a szakmát, akik a legnagyobbak voltak a világon. Sajnos ezeknek nagy része eltávozott már közülünk, emléküket őrizzük, és emléküket őrzik azok a Benkó lemezek is, amilyen ő sztár vendégek voltak. És ilyen alapon az angolokkal, Chris Barberrel, Kenny Ball-al, Ackerbrickkel, az londoni Birmingham Centertől kezdve a Budapest Erkel Színházig szintén együtt dolgoztunk. Hol mi voltunk náluk szólisták, körülök voltak nálunk szólisták. Tehát a Benkó Dixieland a nemzetközi vérkeringés élvonalába került nagy szerencsével, ahogy mondom, és ez hozta azt, hogy miután elődjeink eltávoztak, hát most mi lettünk a nagy öregek, 70. évünk felé közeledve, és hát egyelőre valójában nagyon szép nagy közösség sikerrel haladunk.
Benkó Sándort, a Benkó Dixieland Band alapítóját hallják.
Fel tudná-e idézni az együttes életében a legizgalmasabb pillanatot? Biztos, hogy több ilyen volt, de hogyha esetleg egyet-kettőt ki tudna emelni ezek közül?
Hát először kollegialitás. Gentbe egy Dixieland versenyt hirdettek egy óriási közönségnek, Chris Barber és Benkó Dixieland párbajt hirdettek. Ez a zenei párbaj mindig egy blödli, de minden esetre a két zenekar strapálja magát, legjobb számait veszi elő, és hát óriási sikereket lehet aratni ilyen környezetben. A koncert előtti napon a bőgösünknek megsérült az ujja, elszakadt egy in benne, és ezért játékképtelen lett. Másnap jött a koncert, és Chris Barber, aki jó barátom, azóta pláne, amióta ez a történet zajlott, meggyőződtem, hogy kiváló ember is. Oda jött ezt, Sanyikám, hallom, mi történt veletek. Az én bőgősömet, Vic Pittet odaadom neked a zenekarba, hogy bőgőzzön veletek. Na most Barber is, én is tudtuk, hogy ezzel mi nyertük meg a versenyt, hiszen egy idegen zenekarba beékelődve egy zenész nagyon nagy kedvel játszik, show elemeket épít be, lángol az egész zene, úgyhogy valójában a közönség magasan bennünket ünnepelt jobban, érdemtelenül az én logikám szerint, mert Chris Barber egy kiváló zenekar, de Chris Barber tudva az, hogy ez fog következni, mégis emberleg odaadta nekem a bőgösét. Ennél nagyobb cselekedetet aztán nem is adhatott volna ezen ész kollégájának. Ez egy szép dolog volt, azóta is jó barátok vagyunk. Bredában van Európa egyik legnagyobb Dixieland fesztiválja. A bredai fesztiválon ránk bízták a gála koncertet, ez a központi sportcsarnokban volt, de ami kellemetlen volt, hogy délelőtt 10-től már voltak zenei programok, és mi éjjel 2-kor kerültünk az záró koncertes sorra. Na most, aki ilyen Dixieland fesztiválokon van, tudja, hogy isszák a sört, elfáradnak, úgyhogy a nagyságrendileg egy 5-10 ezer közötti közönség, most már a számukra nem emlékszem, hát fele aludt, egy része illuminált állapotban volt, egy része aktívan hőbörgött, tapsolt az előttünk lévő zenekaroknak, és ebbe a környezetbe kellett nekünk csodát művelni. És nagyon-nagyon megijedtem, mert lenéztem a nézőtér, hát azt kell mondani, hogy reméltelenek látszott. És két szerencse segített át bennünket, úgyhogy másnap Grandiose, BTB-vel jelentek meg a sajtók az első oldalon. Az egyik az volt, hogy fölismertem azt, hogy itt valamit tenni kéne a közönséggel, és a koncert beálló próbája után, amikor már kezdtünk volna, a technikusommal megbeszéltem, hogy az erősítés úgynevezett meleg pontjára egy földelés rakjon rá. Ez azzal jár, hogy a több 10 000 wattnyi erősítés erősen elkezd brummogni. Mérhetetlen, elviselhetetlen brummogás keletkezik, biztos többen átéltek már ilyen jelenséget, úgyhogy a halottak föltámadtak, részegek kihozanodtak, a közönség azt hitte, itt a világ vége. És 10 másodpercig tartottuk, ami végtelen hosszú idő egy ilyen zajba, utána leemeltük szépen ezt a melegpontról, ezt a zavaró jelenséget, a közönség egy pillanati dermedt csöndben volt, utána meglátott bennünket a színpadon, óriási éjjelzésbe kezdett, gondolom én azért 100-szor jobb a Benkó, mint a brummogás, úgyhogy így indítottuk a koncertet, és jön a második szerencse, egy George Probert nevezetű szoprán szaxofonos, aki a Firehouse 5+2 nevű amerikai Dixie bandának volt a vezetője, és hát kiemelkedő egyénysége, eljött bennünket meghallgatni, mint majdnem minden zenész ott ült a gálán, hogy figyeljön, mi mit játszunk. Körülbelül a 10. sorba ült be, és én észrevettem, hogy ott a Probert megismertem, aki a hón alatt szarangatja mindig a hangszerét, tehát tudtam, hogy ott van a hangszere is. Ezért a műsor 4.-5. számába bejelentettem, hogy egyik példaképünk George Probert itt van a koncerten, bennünket most hallgat, és hát kedves közönségünk, Probert legnagyobb siker számát, a Coney Island Vasbor című számot fogjuk neki ajándékba eljátszani. Én tudtam, mi lesz a reflex. Robert fölkelt, föl akart jönni a színpadra, de olyan tömeg volt, hogy az emberek a fejük fölött tolták előre a sorok között Hát valami szörnyű jelenet volt, egész a színpadig, hát egy nagy termetű 120 kilós emberről volt szó, utána a könnyűség fölrakta a színpadra Robertet, aki kibontotta a tokjából hangszerét, beszállt a számba játszani, ömlött róla a víz, majdnem, hogy sírt örömébe, nem azért, mert hogy mondjam, ez egy ekkora megtiszteltetés volt, hanem valójában imádott zenélni, szerette ezt a nótáját, és onnan kezdve Roberta játszhatok végig a gálát, óriási sikerrel. Megint mi történt? Szerencsénk volt.
Benkó Sándort, a Benkó Dixieland Band alapítóját, vezetőjét és Márton Evelint hallják.
Most nem akarom, hogy elszomorodjunk, mert ez itt nagyon vidám pillanatok voltak, de azért megkérdezném, hogy volt-e olyan pillanat, ami nagyon nehéz volt?
A történetünknek voltak nehéz pillanata, és természetesen a legnehezebb, amit elmesélnék, hogy Magyarországon, amikor teljesen divatba jött a beat pop rock zenek, és ugye 62-ben megalakult az Omega zenekar, amit valószínű Erdélyben jól ismernek, vagy Romániában ismernek. Akik alapították a Benkő és a Laux Jóska nálam tanult zenélni, és a Benkő Dixielandből kiválva alapította az Omegát, ez csak érdekesség. Akkor a 63-ban a Budapesti Sportarénában akkori Kiss egy ilyen ifjúsági versenyt rendezett zenekarok között, valami szocialista fiatalok zenei versenye, vagy mi a fene volt a neve, ahol elindult az Omega, elindult az Illés, elindult, ez nem az Illés, csak az Illésnek egy előzenekara, elindult a Benkó Dixieland, és itt a közönség fele gyakorlatilag Benkó rajongó, a közönség másik fele beat rajongó volt. És itt történt meg az, hogy bennünket nagyon erősen kifütyültek, tojásokkal, répával, mindenféle zöldséggel megdobáltak. Tehát életünk egyetlen olyan koncertje volt, ez a budapesti koncert, ahol hát nagyon csúfosan végződött a fellépésünk. Amúgy pedig a rádió közvetítette az egészet, és hallani lehetett a közvetítésben, ezt később mesélték el, vagy üvöltöztem a zenészeimmel, hogy maradtok a helyeteken, végigjátsszuk a programot, mindegy a közönség mit csinál, játszani kell, és üvöltözve vezényeltem végig a programot, akik zenészeim egyszerűen ki akartak menni a színpadról. Hát szerencsére ez volt az utolsó, amikor nekünk ilyen balszerencsés fellépésünk volt, de minden esetre mély lelki nyomokat hagyott bennem.
Hagyjuk a szomorú témákat. Hogyha jól tudom, akkor már a 80-as évektől igen kedveltek Amerikában is. Hogyha el tudnám mondani, hogy ez az amerikai sikersorozat hogyan indult be, vagy hogyan jutottak el egyáltalán Amerikába?
Amerikának, nevezetesen Kaliforniának van egy főváros, a Sacramento, és ebben a Sacramento-ban rendezik Amerika egyik legnagyobb Dixieland fesztiválját. Sacramento Jazz Jubilee-nak hívják, 110-120 zenekar verseng, 300 ezer vendég előtt. Egy óriási megmozdulás, maga a szervezés nagyon érdekes, amit most itt nem érdemes elmondani, de hát akkor, amit mi életünkben nem is láttunk soha. Európába jött egy küldöttség, szakramentói vezetőség és a Jazz Szövetség vezetője, hogy a legjobb európai zenekarokat valami módon meghívják erre a fesztiválra. Ez a küldöttség végigjárta az európai országokat, 1981-ben, és a Benko Dixielandet választotta ki, mint Európa legjobb zenekarát, úgyhogy 82-re bennünket hívtak meg a Sacramento Jazz Jubilee-ra. És életünk egyik legnagyobb meglepetése volt, addig soha nem jártunk Amerikában, nem tudtuk elképzelni Budapestről, hogy néz ki egy amerikai társadalom. Nem tudtuk elképzelni, hogy az európai 20-30 zenekaros, több tízezer embert összevonó fesztiválok után létezik nagyobb fesztivál, létezik 300 ezer embert bebódítani egy Dixieland fesztiválra, létezik olyan hangulat, hogy mindenki kötetlenül játszik, létezik olyan hangulat, hogy amikor a Benko Dixieland valójában minden koncertjén ezen a fesztiválon nagy sikert aratott, pont maguk az amerikaiak és az amerikai zenészek hordoztak a tenyerükön bennünket. Nehéz volt elképzelni, hogy nagy nemzet fiai miért örülnek annak, hogy egy kis nemzet valahol nyer. És valójában a fesztivál nagy díját meg is nyertük. És innen kezdve egy olyan karrier indult el, hogy hónapos turnék, filmfelvételek, televíziós játékok, ajánlatot kaptunk az RCA Lemezcégtől, nagyon nagy anyagi ajánlattal, amit aztán nem fogadtunk el, mert hazajöttünk Magyarországra. De hosszú évekig jártuk Amerikát, New York-tól, Knoxville-en át, New Orleans-on át, Sacramento-i, San Diego, San Jose, tehát végig bejártuk Las Vegas, Reno, szerencsejátékvárosok. A Benko Dixieland kimondottan népszerű lett ezeken a vidékeken, olyannyira, hogy néha meglepő volt, hogy Sacramento utcáin megismertek bennünket, behívtak fagyizni meg házakhoz behívtak ilyen partikra, hogy ottan ígyunk velük. Nagyon-nagyon jó leső érzés volt, és pont 40 évesek voltunk, 40-45 évesek, amikor az ember a legnagyobb erejével dönget a muzsikában, úgyhogy nagyon szépen összejöttek ezek a dolgok, és valójában az amerikai népnek köszönhetjük, hogy a tenyerére emelt és ünnepelt bennünket. Ahogy mondom, ez nekünk nagyon szokatlan volt, mert mi magyarok, gondolom románok is, állandóan le akarjuk győzni a nagy nemzeteket. Mindenben. Ők meg pont örültek annak, hogy nekünk sikerült ez.
Benkó Sándort, a Benko Dixieland Band alapítóját hallják.
Hogyha már a sikerről van szó, akkor esetleg, hogyha röviden meg tudnál fogalmazni, mi a Benko Dixieland sikerének a titka, mert biztos, hogy van egy ilyen is.
Hát a titok az valószínűleg nem egyszerűen fogalmazható meg, de ma már azért meg tudunk egy-két dolgot fogalmazni. Az egyik az, hogy a Benko Dixieland ugye mérnök emberekből állt össze, és ezért valamiféleképpen ösztönösen már a kezdetektől hosszú távra terveztünk. Tehát ma is azt kell mondani, hogy a Benko Dixieland, amikor elindítja a nagy feladatait, például létrehoztuk a világ egyik legalaposabb jazz történeti tévésorozatát, 24 adásból áll. Ezt Erdélyben többen láthatták a Duna TV-ben is, gondolom, de a világon több helyen vetítik. Ezt 5 éven át készítettük, és 24 részes televíziós sorozat lett belőle, több mint 220 számot játszunk benne, több mint 110 szereplője van a műsornak, Hát ilyen műsorokat ugye legalább 3-5 évig készítünk elő, megírjuk, megtervezzük, lejátszuk a televíziós dolgokat, rendbe tesszük, és utána kerül adásba. Vagy most például életünk egyik legnagyobb műve, saját szerzeménye a zenekarnak egy 90 perces karácsonyi mise oratórium. 82 óta dolgoztunk rajta, 91-ben mutattuk be Nyíregyházán az evangélikus templomba, a Bozoládi Esperes úr celebrálta a misét. Onnan kezdve elkezdtük az átdolgozását, és most tavaly december 29-én Budapesten a Művészetek Palotájában játszottuk le a misét óriási sikerrel, egy 200 tagú kórussal. És ami miatt mesélem, én feltétlen szeretném Erdély vallásos népének elvinni ezt a művünket Csíkszeredára, vagy akár hova, ahol terveim szerint akár erdélyi kórus is közreműködne, akár román kórus is. Egy 200-300 tagú kórussal szeretnénk ezt a művet szintén Erdélybe bemutatni, vagy talán idén, vagy talán jövőre. Nos, ez a mise is, hát azért 82 óta elmúlt 25 év, ameddig megszültünk valamilyen teljesítményt, ami teljesítményt most már tudjuk, hogy ez a világ első New Orleans-i miséje, ami az európai egyházi szokásokba beépülve jött létre. Tudjuk, hogy más Dixieland zenekarok ennyi munkát nem fognak beleölni egy ilyen kompozícióba, és tudjuk, hogy olyan munkamódszerrel dolgoztunk, és olyan az eredmény, ami kiválónak nevezhető. Közös műről van szó például, a 8 muzsikus kolléga együtt írta a művet, amiről most hosszú itt beszélni, de mindenféleképpen óriási előnye ez a közös munka. Visszük Brüsszelbe egy össze-európai bemutatóra advent első vasárnapján. November 30-án mutatjuk be, több magyar nagyvárosba végigvisszük, és hát elkezdtünk tárgyalni Leningrád, Moszkva, illetve New York, vagy Carnegie Hall, tehát szeretnénk a világba teríteni. És azt kell mondanom, hogy ezek a művek, ezek a tervek valósították meg azt az álmot, ami a zenekarban élt, hogy a világ első vonalába belekerültünk. És van egy másik, pont azért, mert ugye a zene nekünk mindig szórakozás volt. Volt mindig főállásunk. Én egyetemen voltam tanár, többiek vállalatoknál voltak különböző vezető posztokon villamosmérnökök. A mai napig is egy amatőr lelkesedés hajtja a zenekart az évi 250 koncerten. Tehát a Benko Dixieland a színpadra felkerülve egy óriási amatőr lélekkel lelkesedve muzsikál. És úgy veszem észre, hogy a mai világban ez a típusú amatőr lelkesedés pénzért történő foglalkozássá változott, ami nem pejoratív vélemény, mert úgy is lehet ragyogva muzsikálni, de a lelke egy kicsit sérült ennek a zenének. Mert ez a zene úgy született meg, hogy valójában amatőrök kezdték New Orleansba, és úgy lehet vele majd nagy sikert elérni, hogy amatőr lélek játssza a közönségnek, megőrizve New Orleans eredeti hangulatát.
Grab your coat and get your hat. Leave your worry on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street. Can't you hear rapid applause? And that happy tune is your step. Life can be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk in the shade with those blues on parade. But I'm not afraid. This rover crawled over. If I never have a cent, I'd be rich as Rockefeller. Gold is at my feet on the sunny side of the street. Grab your coat and get your hat. Leave your worry on the doorstep. Just direct your feet to the sunny, sunny side of the street. Can't you hear a beat of
Rockefeller. God, I send my feet on a sunny, sunny side of the street. Everybody now.
Az Espresso mai kiadásában Benkó Sándor, a Benkó Dixieland Band együttes alapítója, vezetője emléke előtt tisztelegtünk. Műsorunkban a vele 2008-ban készített interjúval hallottak részletet. Benkó Sándor Kossuth és Liszt Ferenc díjas zenészt jövő pénteken, január 15-én 13:30-tól búcsúztatják a Farkasréti temető Makovec termében. A Benkó Dixieland Band zenekarvezetője december 15-én hunyt el 76 éves korában. Márton Evelin mára köszöni figyelmüket, és jövő szombaton is várja önöket a készülékek elé, az Espresso egy újabb kiadásával. Addig is jó vételt és viszonthallásra!
Melody, heart of my heart, brings back could harmonize. Part of my heart, that friends were dearer than. Too bad we had to part.